Érdekérvényesítés,
lakossági akaratok,
társadalmi nyomás,
közösségi akciók.
Demokrácia most a Civil Rádióban, az FM 98-on.
Jó estét kívánunk! Hős utca sokaknak jelent valamit ez a név, vannak, akiknek nem annyira, mert nem ismerik a várost. A Hős utca soha nem az elit negyed volt, valamikor ott a 38-as villamos járt, én a közelben laktam, és amikor odaérkezett a ilyen rángatós, csöngetős 38-as, akkor beszólt a kalauz, hogy jobbra elit negyed, balra kenyérgyár. A kenyérgyár az tényleg ott volt, már ez sincsen. Az elit negyed az egy irónia volt, és hát ez így is maradt. Az Hős utcán a környékének egy nagy része volt, általában a társadalom perifériájára szorultaknak a lakóhelye, de egy kisebb része máig is. Már a vendégeket, a Kontúr Egyesületet, vagy Kontúr Közhasznú Egyesület, de talán egyszerűsíthetjük így, képviselőit hívtuk, Balog Urbanovszki Zsuzsit és Lados Noémit, akik ott dolgoznak ezen a terepen, és egy kicsit szeretnénk, hogyha megismernék a hallgatók, hogy mit jelent ez, milyen kihívást, meg mit jelent ez nektek. De először talán kezdjük azzal, hogy ma voltatok a Hős utcában?
Jó estét, sziasztok!
Jó estét kívánok!
Ma pont nem voltunk, de tegnap például voltunk.
És mi volt, mikor úgy utoljára voltatok? Mi történt? Tegnap mit képzeljünk el a tegnapi napotokat, a Hős utcával kapcsolatos részét?
Tegnap a Hős utcában voltunk a 15/A épület első emelet 20-as számú lakásában.
19,
bocsánat, igen. Amit megszereztünk idén.
Jó, hogy módosítottad, mert beszólt volna egy hallgatója, eltévesztítettek az ajtót. Na igen.
Ennek története van egyébként, hogy keverem, mert teljesen véletlen kaptuk meg ezt a lakást, nem ezt akartuk, hanem a 20-ast, ugye? De nem bántuk meg. Szóval tegnap jártunk kint ebben a lakásban, amit idén tavasszal szereztünk meg az önkormányzattól, azzal a céllal, hogy ezt felújítsuk, és ott létrehozzunk egy közösségi teret, és...
És tegnap mit csináltatok ott?
Tárgyaltunk a leendő vállalkozóval, aki a felújítási munkálatokat.
Ja, tehát most az elején vagytok még.
Nem, már a végén.
De már úgy, hogy a megszereztétek, most kialakítjátok, tehát még nem éltetek benne.
Még nem.
Hát már lassan én úgy érzem, hogy ott éltünk benne, tehát együtt élünk vele. Uh-huh. Inkább úgy fogalmaznék, hogy együtt élünk a folyamatokkal. De igen, effektíve a programok még nem indultak be, nem tudnak még beindulni, mert hogy olyan fázisban van még a munka, ami ezt nem teszi lehetővé. Tehát, hogy értsd, most kötöttük vissza a villanyt, a gázt, tehát...
Te is voltál, Zsuzsi, tegnap?
Igen, én is ott voltam, a vállalkozóval beszélgettünk, aki hát kivétel volt, hiszen nagyon kevés az a vállalkozó, aki hajlandó hozzánk jönni. Azt el kell mondani, hogy június óta egyezkedünk és tárgyalunk különböző építési vállalkozókkal, hiszen azért a szakmunkálatokat vállalkozóra bízzuk. És azt kell, hogy mondjam, hogy mi is megtapasztaltuk azt, hogy milyen az, hogyha valaki a Hős utcában lakik.
Tehát a rossz hírt viselni milyen?
Rossz hírt viselni, aha, az kitaszított érzés, hiszen egy olyan területre kellene kijönni a vállalkozónak, akik oda nem szívesen jönnek ki, mert félnek. Olyan híre van jelenleg ennek a 10. kerületi Hős utcának, a média olyan hírt kevert köré, ami ezt a dolgot implikálta tulajdonképpen.
Uh-huh. Tehát akkor, hogy mert azért itt most fél szavakból beszélünk, és én tudom a hátterét, a hallgatók nem biztos, tehát ti egy egyesületnek a működési szintereként kaptatok, vagy szereztetek az önkormányzattól valamilyen lakást, hogy egyáltalán legyen tető az együttlét fölött, hogy találkozni, leülni tudjatok.
Kezdem a kezdetek kezdetén, tehát maga az egyesület az 2011-ben jött létre, erről majd Noémi mond pár szót, és tavaly szerveztünk meg az első Hős utcai alkotótábort. Mind a ketten a 10. kerületben dolgoztunk és dolgozunk, és nagyon fontosnak láttuk azt, mivel ezt a területet, ezt a két lakótömbhöz a szolgáltatások nagyon, hogy is mondjam, tehát kevésbé érnek el a szolgáltatások, ezért fontosnak tartottuk, hogy oda gyerekprogramokat vigyük ki, uh-huh, hiszen ezek a gyerekek nem mobilisak, és ahhoz, hogy ők integrálódni tudjanak, az iskola az adott, sokan a Wesley Jánosba járnak, de azt láttuk, hogy túlságosan sok program nincs ott. És akkor tavaly meg elkezdtük ezt az első Hős utcai alkotótábor, tulajdonképpen a semmiből, a nullából, lettek támogatóink, és aztán mentünk tovább.
Még egy kicsit írjuk le tovább ezt a helyet, hogy tulajdonképpen nem valami hatalmas nagy lakó tömbök hányadáról van szó, hanem ha valaki a Hungária körúton utazik, akkor ott van ez a Zrínyi Miklós talán Katonai Akadémia. Igen, emögött
van a vasút.
Igen, még az is, és a vasút fele tulajdonképpen két vagy három házról
ez
van szó.
Ez két lakótömb, ez egy gettó, vagy nevezzük zárványnak, ugye ez négy lépcsőház, két lakóépület, A és B épület, és körülbelül, hát most pontos számot neked nem tudok mondani, bár nyáron volt egy kutatás. Amikor elkezdtük a munkát, akkor olyan 1000 főre tippeltük a lakók.
Tehát, hogy ennyien élnek.
Már ennyien nem. Tehát mai tudásunk szerint olyan 6-800 főre satszolom. Ennyien élnek itt.
Ez tulajdonképpen egy nagyon lepukkant, vagyis két nagyon lepukkant épület, és a környezet is ilyen volt, ami talán egy kicsit átalakulóban volt. És ez az a típusú ház, amiből néhány van a fővárosban, talán mintha a Bihari úton lett
így
volna
van,
ilyen,
így,
és volt egy
az illatos
úton. És ezek a Bihari útit nem tudom, de az Illatos útit tudom, hogy a megoldás az volt, hogy megszüntették. Tehát nem lehetett rehabilitálni, újjáépíteni. Olyan pici egy-másfél szobás kis, ha jól emlékszem, lakások voltak, vagy még kisebbek, amelyeket fokozatosan egyre rosszabb helyzetűek vettek igénybe, tehát egyre sűrűsödött az én olvasatom, mondom ezt, azért javítsatok ki, hanem így van az összetétel, és így utána már nem volt megoldás, meg kellett szüntetni azt a helyet, és valahova másfele elköltöztetik az embereket. Ti most egy olyan áldozatos munkában vagytok, ahol még működik ez a két ház, ahol minden, ami egy lerobbant lakónegyednek jellemzője, most nem akarom építeni és erősíteni a média visszhangot, de amire panaszként hivatkoztatok, de tényleg nagyon nehéz helyzetek vannak, de hát pont azért beszélgetünk, hogy két fiatal lány hogy tud szépet találni ebben a dologban, hogy ezt a nézőpontot is egy kicsit megismerjük, szóval nem fogjuk rontani az ázsiót, de ez egy nagyon, nagyon nagy feladatokat jelentő, sok türelmet, meg mindenfélét jelentő hely lehet. Tippelem, én nem voltam ebben a házban.
Szívesen várunk, eredeti terveink szerint november 13-án lesz a szakmai megnyitója, tehát a szakmának rendezett...
Tehát addigra ez a kis irodátok, vagy ez a bázisotok, ahol lesztek,
az közösségi tér, így van.
Tehát, hogy...
Még annyit, majd aztán még más részletekről is beszéljünk, hogyha jól tudom, akkor ez valamilyen gyűjtéssel lett.
Igen, ez az Adjuk Össze, a NEOK-nak az Adjuk Össze gyűjtéséből indítottunk el talán szeptember, hát így elején, és hogyha jól emlékszem, akkor körülbelül 20 nap alatt sikerült összejönnie annak a 350 000 forintnak, amit kitűztünk célnak.
Illetve hát pályáztunk a norvég civil alaphoz, és akkor abban is volt egy bizonyos
önrész. Amit beleforgathattuk ennek a helyrehozásra.
Igen, és hát persze váratlan kiadások merültek föl, tehát már most látjuk, hogy nem lesz elég a pénz, úgyhogy hát sok mindent adományból kell megoldanunk, minden kicsi apró dolog segítséget jelent, tehát gondolj az utolsó szektől a parkettára, ilyen felajánlás is volt, tehát kaptunk több liternyi festéket, tehát, hogy a felújítás költsége az meghaladja sajnos az előzetes tervezést, de hogy abszolút optimistán állunk
egymásra
hozzá.
Egymásra néztek most egy pillanatra.
Igen, optimistán állunk az egészhez, mert sosem volt még olyan, hogy nincs megoldás, úgymond. Tehát most is lesz megoldása ennek a dolognak, és szerintem nincs olyan nagy vész.
Kik azt azok, akikre eddig úgy láttátok, hogy számítani lehet, mondjuk például adománygyűjtésben? Tehát kik voltak, ez azonosítható, vagy teljesen anonim? Most itt típusra neveket és a lakásszíneket kérdezem nyilván.
Ez az első evése volt a pudingpróbának, vagy pudingpróba első evése, vagy van egy ilyen közmondás?
Igen, majd helyre tesszük.
Szóval, hogy ez volt az első ilyen nagyobb akciónk, mint mondtam, nagyon kis egyesület vagyunk, és a kommunikációnk is most kezd megerősödni, és ez volt az Adjuk Összével az első olyan nagyobb figyelemfelhívó kampányunk is, tehát nem csak egy adományszervezési kampány, hanem egy figyelemfelhívó kampány is, és nagyon sok ismeretlen ember volt, aki úgy gondolta, hogy adományoz a részünkre.
De akkor ezt vegyük úgy, hogy az akció sikere nem csak az, hogy mennyi pénz jött össze, hanem hogy mennyi figyelmet sikerült
így
magatokra,
van,
illetve
van.
Az ottani munkára irányítani.
Igen, ez természetesen így van.
És akkor valami általánosítható ebből, hogy körülbelül kik voltak azok, akik festéket, vagy nem tudom, pénzt, vagy mit adtak, vagy nincsenek?
Őrületes ereje van a Facebooknak.
Igen.
Tehát, hogy ezt megtapasztaltuk. Körülbelül volt olyan hét, hogy 13 ezer emberhez jutott el a Facebook posztunk, és kb. 80-90-en osztotta meg. És azt tudjuk, hogy Pécsre, Debrecenbe elértek ezek a hangok, vagy ezek a posztok tulajdonképpen, és az Egyesületnek a hatókörén kívüli emberek adományoztak, tehát azt jól látjuk. Tehát olyan embereket is sikerült megszólítani, akikkel eddig nem beszélgettünk, hanem egyszerűen magára az ügyre.
Tehát véletlenszerűnek mondható, akkor ezt az
igen.
Illetve van tudomásunk olyanról is, tehát azért ez a felület ugye úgy tette lehetővé, hogy lehetett névvel is, tehát beazonosíthatóan, és lehetett anonimként. Van olyanról is tudomásunk, aki kérte, külön írt nekünk levelet, vagy telefonon, hogy ő nem szeretne ezen a felületen, hanem a bankszámlaszámot kéri, és úgy szeretne adományozni. Én tudok volt helyi szociális intézmény vezetőjéről, helyi politikában jelenleg is aktív tevékenykedőről, aki így adományozott. Tehát ilyen szinten mi be tudjuk azonosítani őket. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Can't afford when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Baggies in their platform soles.
Civil Rádió Demokrácia Most című műsort hallják. A Hős utcáról beszélünk, Balog Urbanovszki, Zsuzsi és Lados Noémi a vendégeink. Most már majd csak Zsuzsi és Noémiként fogom őket szólítani. És az elmúlt néhány percben egy picit megpróbáltunk a Hős utcába körülnézni, megérteni, hogy hol is dolgoztok, és akkor összefoglalom, pontosítsatok vagy javítsatok ki, hogyha ez nem teljesen valós vagy exakt, hogy egy lepukkant, lerobbant pici kis szegregátumról van szó, de talán magyarul kellene, hogy mondjam, tehát olyan két háztömbről, egy nagyobb szomszédságról, ahol főként nagyon szegény emberek laknak, ezek a lakások is már eléggé rossz állapotban vannak, valószínű, hogy nem nagyon nagy jövője van ezeknek az épületeknek vagy házaknak, de ezt csak tippelem. És itt kezdtetek ti közösségi munkát végezni, méghozzá úgy, hogy pillanatnyilag ez az egyik legfontosabb dolog, hogy az hogy szeretne az Egyesület ott egy olyan törzshelyet, ahol közösségi találkozásokra, együttműködésre, munkára lehet a helyiekkel összejönni, és ennek a helyiségnek a kialakításának a végén, remélhetőleg a vége közelében tartotok. Erről beszéltünk pontosan, végig több egy szám első szemébe beszéltetek. Egy kicsit akkor beszélünk arról, hogy kik is vagytok ti tulajdonképpen. Tehát néhány szakember, azt láttam legalábbis egy ilyen leírásban, hogy mintha többnyire specialisták szakemberek lennének, akik összefogtatok valamire, de kik is ezek a szakemberek, mivel foglalkoznak, mi volt a motiváció?
Az Egyesület alapító tagjai az ELTE-ről indultak, a 2000-es évek közepén egy jogi karon, egy kúzus keretében tevékenykedtünk fiatalkorú bűnelkövetőkkel, a tököli fiatalkorúk börtönében, a Kozma utcai fegyház és börtönben, illetve az Aszódi Javító Intézetbe jártunk ki ennek a kúzusnak a keretébe.
Olyan hát akkor itt valószínű társadalomtudományi szakosok lehettek, így ebből van. Ezt tippelhetem.
A jogi kar fogadott be különböző szakokról, tehát így szociális munkás hallgatókat, szociálpolitikus hallgatókat, szociológusokat, de talán még pszichológus is volt. És akkor ennek a kurzusnak a keretében kezdtünk el foglalkozni ugye fiatalkorú bűnelkövetőkkel, akik még akkor a büntetésüket töltötték, és nekünk a feladatunk és a szerepünk az volt, hogy őket készítsük fel majd a szabadulásuk után. Nagyon szépen hangzik a társadalmi integrációra.
Hát valami visszailleszkedésben segíteni őket.
Ezt akkor még tettük a kreditekért, meg a kötelező óraszámokért.
És hogy jött ide a Hős utca?
Aztán ezt ugye az egyetemen végeztünk, és akkor az egyetemi kereteken túllépve azt gondoltuk, hogy szeretnénk mi tovább folytatni ezt a tevékenységet.
Ez azt jelenti, hogy bár elképzelem, hogy ez baromi nehéz, és nagyon komoly erőfeszítéseket igénylő feladat lehetett, de hogy valamitől valami kedvetek támadt erre, vagy valami szépségét találtátok ennek?
Így van, tehát együtt maradt egy mag, és akkor azt találtuk ki, hogy mi lenne a legjobb forma erre, és az Egyesület mellett döntöttünk, és akkor elindultunk ugye.
Tehát fogjunk össze, egyesüljünk, de még hogy mi lesz a pontos terep, ez még
ez
akkor
még
nem volt
tisztán. Meg. Az biztos volt, hogy fiatalok és segítés. Aha. Tehát, hogy ez nagyjából megvolt.
Na és hogy jön a Hős utca?
És akkor, igen, 2011-ben bejegyezték az Egyesületet, és akkor kellett végül is speciálisan eldönteni, hogy mi felé menjünk. Aha. És három területre osztottuk a tevékenységet, oktatási műhely, szociális műhely és pártfogói műhelyre, és a szociális műhelyen belül jött a Hős utca. Én magam a kerületben dolgoztam akkor is, és most is szociális munkásként, akkor utca is.
Ez a tizedik kerület.
Így van, tizedik kerület Kőbánya. Én akkoriban utcai és lakótelepi szociális munkás voltam, és egyik fő terepünk volt a kollégámmal a Hős utca.
Tehát kiártunk, neked akkor már volt belelátásod ebbe,
így van.
Szaglásod erről a helyről.
Kiártunk oda, és hát azt láttam, hogy ott nincs semmi, de szó szerint.
És Zsuzsi, te mit tudsz felhozni mentségedül?
Igen, hát én is a tizedik kerületben dolgoztam. Eleinte a gyermekek átmeneti otthonába kavart el az élet, az átmeneti gondozás az nagyon érdekelt, aztán tovább haladhattam.
Ez a Pongrász telepen van?
Igen, ez a Pongrász telepi átmeneti otthon, és utána jött egy felkérés a gyerekjólétiből, hogy mi lenne, hogyha család gondoznék. Hát ez egy olyan előrelépési lehetőség volt, aminek így nem lehetett ellenállni. És akkor elkezdtem én is család gondozni, és a terepem ugyanúgy a Hős utca volt. Tehát, hogy voltak családjaim, így van. Tehát voltak családjaim onnan.
És a ti ketten most már érezzük, hogy organikus kötődésetek van ehhez a helyhez. A többieket rá kellett beszélni, vagy ő nekik is volt, vagy egyszerűen két embernek a meggyőző képessége az igazán vonzást jelentett a többieknek is? Tehát így zajlott? Hogy
igazából, amikor lementünk a Szódra, és újra szerveztük magunkat, mert azt kellett mondani, hogy újra kellett szervezni. Nagyon sokszínűek voltunk, sokszínűek vagyunk, ami egy nagyon jó dolog.
Ez foglalkozásra értele is így van.
Tehát jogászok, szociológusok, és akkor leültünk, hogy ki mivel szeretne foglalkozni, és így jött létre ez a három műhely. És fontos volt számunkra, mivel mindenki önkéntesen csinálja, foglalkozik ezzel az egyesülettel, fontos volt, hogy mindenki szeresse azt, amit csinál. És tulajdonképpen a szociális műhelyben mi ketten jelentkeztünk, ami ötletünk volt, úgymond a Hős utca, illetve azt is láttuk, hogy a helyi, hiszen mi is ebbe dolgoztunk, vagy én magam is, hogy a helyi szociális ellátórendszernek nincsenek meg az eszközei. Tehát mondjuk ha családgondozóként nem tudom azt mondani a családnak, hogy na figyelj, akkor itt van egy ágy, vagy ilyen adományokra gondoljatok. Tehát, hogy az van, hogy kimész, beszélgetsz velük, de hogy semmilyen fajta segítséget nem tudsz nekik nyújtani.
Azt ismertétek föl, jól értelmezem, hogy az állami vagy önkormányzati intézményrendszernek korlátos a cselekvő képessége, de ott mégis olyan fontos szükségletek vannak, és akkor ebből jött az, hogy mi lenne, ha az egyesületet erre rávennétek, vagy legalábbis az egyik ágát, mert mondjátok, hogy több van.
Igen.
És akkor ez most a Kontúr Egyesületnek az egyik fő tevékenysége, ugye?
Az egyik, a másik pedig az iskolai közösségi szolgálat.
Tehát egy kicsit változott az eredeti felállásból, akkor az utóbbiról is majd egy pár szót beszélünk, de maradjunk egy kicsit akkor a Hős utca körül. Most az előbb megpróbáltuk elhelyezni topográfiailag, vagy hogy földrajzilag. Annyit már tudunk, hogy régebben 1000, most már azt mondjátok, hogy 6-700 lakója van ennek a nagyon lepukkant háznak. Ők kik egyébként? Úgy volt, hogy vendéget is tudtok hozni, nem tudott eljönni a vendég, jó lett volna, hogyha ha érintett is tud mesélni, de hogy akik ott laknak, azok kik? Most nem úgy értem, hogy jó emberek vagy rossz emberek, ez feltehetőleg mind a kettő igaz, mint hogy minden közegre, de hogy milyen helyzetű emberek vannak itt?
Nyáron a Angelus Robert Társadalomtudományi Szakkollégiummal készítettünk egy kutatást, és akkor utána döbbentünk rá, hogy nagyon-nagyon sokszínű a Hős utca.
Az mi volt ez a kutatás? Tehát, hogy pontosan kik laknak, ezt próbáltatok valahogy megtudni?
Igen, ez a Norvég projekten belül készült el ez a kutatás egy
akkor
héten keresztül.
Akkor csak itt egy mondatot, már mintha már említetted volna, de az ember ilyenkor nem tudja, hogy mi volt zene alatt, és mi, amit külön mondtál, de hogy a Norvég civil alap támogatását bírjátok ebben az egész folyamatban.
Így van, 2015 áprilisában kezdődött el ez a program.
Na és volt ez a kutatás, visszatérhetünk,
igen,
bocsánat.
Volt a kutatás, és egy hét alatt tulajdonképpen majdnem tehát az összes háztartást felkerestük, mind a 270-et. Ha jól emlékszem, vagy 260, most a lefalazott lakások nincsenek a fejembe, de az 60 volt, ugye? Igen, tehát akkor olyan 240 háztartásban bekopogtattunk, 20 önkéntes segítségével, és ebből nagyon sokan szóba álltak velünk, és több mint 90 kérdőívet sikerült felvenni.
Ezt én a hallgatóknak hadd mondjam el részben hasonló, vagy közel álló szakemberként, hogy ez egy nagyon jó teljesítmény, vagy egy nagyon jó arány, ezt biztos is tudjátok, de nem biztos, hogy a hallgatók tudják. Tehát közel 90 interjút, vagy beszélgetést folytatatok le. És mi volt, mert nem tudunk most minden részletre nyilván kitenni, de mi volt, amikor ezt valahogy összesítettétek valahogy ennek a leszűrtétek a legfontosabbakat, hogy írható le ez, bár lehet, hogy nem is írható le egy-két mondattal ez a közeg?
Sokan dolgoznak, amire mi azt gondoltuk, hogy kevesen dolgoznak. Nagyon sokan dolgoznak, viszonylag magas kiadásaik vannak.
Tehát bármennyire is nagyon pici lakóhelyekről van szó, lakásokról, igen, ezt egy kicsit félve mondja az ember, ha sejtem, hogy körülbelül milyen És hogy ezek nagyon drága üzemeltetés.
Nagyon magas a, ez egyik legmagasabb a közös költség a Hős utcában.
Nem tehát csak a Hős utcában, hanem a 10. kerületben is most ez egy ilyen tendencia.
Tehát mondjuk a társadalom egyik legszegényebb csoportja egészen magas rezsi, lakásrezsi körülmények között él. Ez egy elég furcsa ellentmondás.
Volt egy gázrobbanás a Hős utcában néhány évvel ezelőtt, és az önkormányzat újította fel azt a lépcsőházat, és akkor ennek a felújítási költségét beleépítette a közös költségbe.
Tehát magyarán ezt a lakókkal fizettetik meg, ha fokozatosan...
Próbálnák, mert hogy nagyon sokan ugye nem fizetik.
Ezek között gondolom nagy részt önkormányzati lakásokon van magán tulajdon is?
Persze. Ez a igen, ez a fő probléma, hogy 300 lakás van jelenlegi tudásunk szerint, és kb. Fele-fele arányban 150 lakás magántulajdon, 150 lakás önkormányzati tulajdon.
Gyerekek, az kb. Mennyien hogy vannak? Azt látjátok? Tehát van-e vagy létszámra, vagy arány?
Kb. Olyan 200 gyerek van.
Ez nagyon sok.
Tehát a KSH adatai szerint 180-190. Ugye ez azért a KSH adatai ez a fix, de azért azt tudjuk, hogy amikor...
Van a valóság és a KSH adata.
Így van. Mi amikor készítettük ezt a kutatást, akkor annak azt a célt tűztük ki, hogy itt mindenkit próbálunk belülni, megszámolni, megkérdezni, stb. Ez nem sikerül, de ez is óriási eredmény, hogy ennyien szóba álltak velünk. Tehát nagyon
és
hálásak vagyunk az ottaniaknak.
Kicsit erről beszéltek. Tehát amikor ez volt az első lépésetek a Hős utcában, vagy már előtte ott azért mozogtatok a lakók között, tudtak róla?
Előtte mozogtunk azért, ahogy Zsuzsi említette, nekünk volt itt már egy alkotótáborunk 2014 nyarán, és 2014 tavaszán elkezdtünk mi kijárni.
Pontosan. Mit alkottatok? Vagy kik gyerekeknek
ezt,
volt?
Igen, ez a gyerekeknek volt, ezt mi neveztük így, hogy alkotótábor, és lehet, hogy nagy képű is, hogy tábor, mert 3 napos volt a rendezvény, tehát reggeltől kora délutánig kín voltunk, és igen, igyekeztünk az ő szükségleteire vagy igényeikre reagálva olyan programokkal kimenni, ez úgy kézműves, úgy sportolás. Tehát ilyen szinten jelen voltunk.
És ezt úgy éreztétek, hogy ott eltaláltátok a szükségleteket? Tehát, hogy ez a sportkézműves dolog, ez ott jól fogadódott?
Abszolút jól fogadódott, és ott sikerült nekik tulajdonképpen megfogalmazni ezt, hogy ez nagyon jó, erre nagyon nagy szükség lenne, és hát ez be is igazolódott azzal, hogy idén is megrendeztük, és nagyon nagy érdeklődésre tetszett.
De akkor, ha jól képzelem, csináltatok egy ilyen tábort, megismertek, vagy híretek ment, ahol nem ismertek meg, és amikor most mentetek az idén tájékozódni, akkor volt egy pici alap, tehát nem... Tehát valahogy betudtak hát hogy ezek azok, akik valami jót csináltak?
Igen, tehát volt? Meg ugye jön abból is, hogy azért nagyon sok családnak például a családgondozója voltam, és akkor azok is ismertek.
Aha, tehát van, volt és egy akkor ilyen az első, formális kapcsolatotok is.
Így van. Aztán ugye volt az első alkotótábor, nem csak gyerekek jöttek le, hanem a szülők is megnézték, hogy mi a fene van itt a két ház között, mert hogy ilyen még nem volt. És akkor lejöttek, és jókat beszélgettünk.
Nagyon fontos a folyamatos aktív jelenlét, ezt én úgy neveztem el, hogy sorsismeret. Tehát nagyon fontos az, hogy beszélgessünk az emberekkel, legyen ez gyerek vagy felnőtt, hogy megismerjük az egyéni szinteken lévő problémákat, vagy nem problémákat, mert így fogunk tudni közelebb kerülni, így lesz a bizalom, így fognak minket oda beengedni, így fog kialakulni, illetve így alakult ki ez a mostani helyzet.
Amit mondtatok, meg én próbáltam beleolvasni a Facebookba, illetve a honlapba, amit a hallgatóknak is tudunk ajánlani, milyen kulcsszavakkal tudnak rátalálni? Kontúr Egyesület, így azt hiszem, ha beírják a Google-ba, akkor megtalálják a honlapotokat, valami változástra ide-oda átvezetett, de még én, aki gyenge mozgó vagyok, még én is rátaláltam. Azt a Facebookon is, Hős utca, Kontúr Egyesület, ezekkel rá lehet állni, ezekre a kulcsszavakkal. Kicsit gondoljuk, mert a szem elfejtettem, amit kérdezni akartam, de hogy nyilvánvalóan megismertek itt benneteket, és elkezdtetek dolgozni, de mi is valami az a beszélgetésünk utolsó pillanatában volt, ami így hirtelen izgatottá tett.
Talán az, hogy hogyan is fogadtak be minket, és amikor tudtuk, hogy jó helyen vagyunk, és nem lesz gond, az volt, amikor talán az utolsó nap voltak szerhasználó fiatalok, és megpróbáltak közelíteni, vagy így megnézni egyáltalán, hogy mi folyik itt, és maguk a szülők voltak azok, akik azt mondták, hogy most ne fiúk, srácok, hanem most itt gyerekek vannak, programok vannak, majd gyertek vissza később, hogyha ez lezajlódott. Tehát, hogy a
ez
a
egy
közönség...
másik korosztály, akik a szerhasználók említettél, vagy
hát
nem?
Igen, pont? Meg a, tehát a Hős utca egy átjáróház ilyen szempontból, tehát oda jönnek 8. kerületből, 5. kerületből, mindenfelől.
Köszönöm, hogy kisegítettél, ez is jó, de az volt igazából, amit hirtelen rövid zárlatban elfelejtettem, hogy, hogy azt vettem ki abból, amit olvastam rólatok meg, amit mondtok, hogy vannak ugyan egyéni problémák, ugye erre hivatkoztál, Noémi, hogy és hogy egyéni szinten kell megérteni, megismerni ezeket a helyzeteket, de, de talán, mintha a ti egyesületetek, vagy a ti szervezetek a különböző helyzetekre közösségi megoldásokat keresne. Talán ez a sajátosság, legalábbis én ezt olvastam ki ebből, ami amitől nagyon izgalmassá vált az én számomra ez. Tehát, hogy hogy lehet ebben vagy abban az ügyben az egyéni ügyek mellett, nyilván az más hálózatnak a dolga, de közösen ezekkel a problémákkal szembenézni, ezt most nem, én, nem csak én vetítem rá, ez így van.
Igen, azt azért tudni kell, hogy maguk a Hős utcaiak se nagyon ismerik egymást, ami nagyon furán hangozhat. A fülke szomszédok nagyjából így jól vannak
fülke egymást. Fülke szomszédok, ez a lakás egy fülke.
Igen, mert hogy tulajdonképpen, hogyha valaki mondjuk az Illatos út, tehát úgy néz ki, hogy van egy kis beugró a gangról, onnan nyílik a mellékhelyiség, illetve két lakás fülke.
25-26 négyzetméteres lakás.
Az Illatos úton ugyanez a struktúra,
így
tehát
van,
valószínűleg ugyanaz a háztípus.
Igen, ez
lehet.
A szükséglakás, ami 38-ban elindult, és akkor felhúztak.
Szóval, hogy az egy más melletti fülkébe lakók, azok még igen, vagy azok se nagyon?
Azok még talán így hát ismerik egymást. Többek között, vagy hát különböző megoldások vannak, tehát ők még így nagyjából ismerik egymást, de hogy például a másik gangon ki az az idős hölgy, azt már nem nagyon tudják. Ennek az is az oka, hogy nagyon nagy a fluktuáció így a Hős utcában. Ugye vidékről azért sok család érkezik.
Tehát kiürül egy lakás, annak híre megy, és pillanatokon belül valószínűleg nem az önkormányzat utalja ki, hanem önkényesként
jönnek. Most már nem is utalják ki, mert az önkormányzatnak van egy ilyen gyakorlata, hogy most már tulajdonképpen ami megüresedik lakás, és az ő tulajdon, az befalazza egyből.
És mert kiveszi. Az a veszély, hogy jönnek önkényesek, és lefoglalják.
Így van.
Tehát ezzel próbálják, ezzel a fura, kicsit kemény, vagy nem is kicsit kemény intézkedéssel, de leépíteni ezt a közeget.
Így van. Határozott elképzelése jelenlegi tudásom szerint az önkormányzatnak még mindig nincs, vagyis, hogy napra kész nem vagyok, de legutóbbi beszélgetés során az alpolgármester úr azt mondta, hogy nagy valószínűséggel bontásra fog kerülni sor, de hogy mikor, ez most 3 év, 5 év, 10 év, nem tudják. De így próbálják ugye gyakorlatilag kiszorítani, vagyis csökkenteni a lakó létszámot, vagy megoldani.
Ugye amikor mi elkezdtük ezt a Hős utcával való foglalkozást, ugye ott volt a Bihari út, a Bihari útat felújította. Tehát ott
egy hasonló ház van,
városrehabilitáció
mondjuk,
keretében így van, megújult ez a két épület, azonban a Hős utcára nem került sor, sőt a Pongrász telep nemrégen elindították ott is a városrehabilitációt az elmúlt 4 évben, és ugyanúgy ki volt hagyva. És az önkormányzat valószínűleg a magas számú magántulajdoni lakások miatt azt mondta, hogy nem tud ezzel a területtel mit kezdeni, és akkor ez így tulajdonképpen, hát majd csak lesz valami típus.
Went to the fortune teller, had my fortune read. I didn't know what to tell her. I had a dizzy feeling in my head. She took a look at my palm. She said, "Son, you feel kind of warm." She looked into a crystal ball. She said, "You're in fortune teller. I'm as happy as we can be. And now I get my fortune told for free.
Rádió Demokrácia Most című műsorában vagyunk, de még inkább a Hős utcában, Budapest 10. kerületében, Kőbányán. A Hős utca egy kis szegregátum, egy kis körülhatárolható része, szomszédsága ennek a kerületnek, ahol nagyon nehéz körülmények között élnek családok. Mondtátok, hogy mit is mondtatok? Hány család körülbelül nagyságrendileg?
300-700 fő.
240
háztartás, igen. Ezek cella, vagy hogy is mondtátok? Fülke a lakások. A cellát is mondhattunk volna, kicsit itt szinoníma most. Tehát olyan lakásokat képzeljünk el, aminek van egy kis beugró része, egy közös illemhelyel, és két kis szoba, ugye? Talán még valami konyha
hát
is van hozzá.
Két kis lakás, egy kis konyha, meg egy szoba.
Igen, ez a fülke forradalom, de ez másról szól. Na hát ide egy fülke forradalom jó lenne, de másmilyen, mint ami ugye ezt a politikában használta, ami megújítaná ezt a rendszert, de talán valami itt most azért elkezdődhetett, és arról beszéltünk a beszélgetésünknek a második etapjában, hogy hogyan próbáljátok megismerni, megérteni ezt a helyzetet, és egy kicsit próbáltatok lefesteni nekünk a területet. A nehézségekről beszéltünk, azt hadd kérdezzem már, hogyha most így hirtelen kellenek mondani jelzőket, meg példákat, hogy milyen erősségei vannak, vagy milyen jó dolgok vannak abban a közegben, amikkel ott találkoztok. Tehát mik azok olyan pozitív dolgok, amire úgy építeni lehet? Nagyon hétköznapi, vagy elvontam, nem tudom. Tehát amíg eszebetekbe jut, mondjatok ilyeneket.
Hát én az a Hős utcára gondolsz,
igen, igen, ezekre az emberekre, vagy erre a közegre.
Én ugye, mint említettem, nekem nagyon fontos az egyén, tehát az, hogy ismerjük meg az ő történetét, és hogy azt tudom elmondani, hogy ezek a gyerekek nem mások, mint a többi gyerek, akik mondjuk a kerület vagy a város más pontján laknak. Tehát ugyanolyan kis fejlődő személyiségek, mint a hozzá korban hozzájuk hasonló gyerekek.
Tehát jó fej gyerekek,
kíváncsiak, nyitottak. Aha. Az más kérdés, hogy milyen jogaik sérülnek ott, ugye?
Mert hogy nekik... Tehát,
hogy mi kincsek laknak ott.
Zsuzsi?
Nekem most a felnőttek jutottak be, hogy mennyire nyitottak, mert hogy vannak nagyon nyitott felnőttek, és ami nekem mindig a szívemhez közel álló volt, hogy nem kertelnek, nagyon őszinték. Tehát ami a szívükön, az a szájukon.
Tehát ha most elképzelünk egy olyan munkát, amit egyébként nem kell elképzelni, mert pont csináljátok ti, hogy hogyan lehet azt a szót is használtuk, hogy ezekre a bajokra közösségi megoldást találni, akkor érdemes onnan kezdeni, nyilván ti is ebben vagytok, hogy milyen erősségek vannak, amelyekre lehetne építeni. Jó fejek a gyerekek, nyitott, egyenes felnőttek vannak, és hogy ezek szerint, ha valami minimális gátat, vagy valami minimális zsilipet átlép az ember, vagy legyőz az ember, akkor itt ez egy jó kommunikációs lehetőség. És egymás iránt türelmesek, türelmetlenek, vagy minden, ez is van, meg az is van, van-e valami jellemző?
sok a konfliktus közöttük. Ez olyan dolgokból adódik, amiben mi nem feltétlenül látunk bele, vagy nem akarunk belelátni. Azért az a nagy titkot nem árulok el, hogy a Hős utcában elég nagy a kriminalitás. De sokszor azt abból látjuk például, hogy a gyerekek egymás közt, hogy harcolják le mondjuk adott esetben a szüleik közt lévő konfliktusokat. Tehát jelen vannak, igen, ezek a hétköznapi konfliktusok. Ezekben mi nem szoktunk belefolyni. Nem, tehát nekünk nem feladatunk itt igazságot tenni. Nyilván majd, hogyha ez a közösségi térben történne, vagy történik, akkor ott azt kezelni kell, de nem, jelenleg azt a taktikát választottuk, hogy nem folyunk bele.
Van más dolgotok.
Így van.
Hogy mit csináltok, azt firtatnám. Ugye mondtatok ebből már egy-két dolgot, hogy csináltatok alkotótábort, ami talán egy ilyen aktivizáló tábor volt. Mondtátok, hogy az idén is ezt megismételtétek. És egyébként mi a hét? Tehát ugye mondtátok, hogy az egyesületnek úgy látom, hogy eléggé erre az egy területére fókuszálunk, de ez bőven egy ilyen műsorban, vagy több ilyen műsort is kitehetne. Tehát a Kontúr Egyesület tagjai, akik rajtatok kívül még néhányak, majd őrájuk is azért térjünk ki, ott most azt csináljátok, hogy szeretnétek ezt a helyet, amit nektek készül iroda igénybe venni, vagy birtokba venni?
Nem, ez a közösségnek.
Vagy a jó, köszönöm, hogy kijavítottál.
Ez nem a mi irodánk lesz, ez a közösség irodája.
Tehát a közösségnek lesz egy saját
közösségi tere tulajdonképpen. Tere, tehát itt arra kell gondolni, hogy 26 négyzetméteren a gyerek nem tud nyugodtan leülni, tanulni. Vagy arra, hogy szégyelli, hogy milyen állapotban van az ő lakása, és nem tud például a szomszédjával beülni mondjuk egy kávéra.
Vagy nincs hol játszani.
Vagy nincs hol játszani.
Nincsenek biztonságos terek. Pont azért is jött létre, mert hogy ahogy bejött a rossz idő, vagy esett az eső, nekünk ugye nem volt lehetőségünk hol játszani velük. Tehát az
mert
a szükség,
szabadtéren voltatok.
Így van, mi a
szabadtéren
mire? Voltunk lent, ami nem biztonságos semmiképpen se, hiszen tele van szeméttel, eldobált fecskendőkkel, illegális.
Akkor most, ami eddig így ebből, amit mondtok, ami történhet, hogy itt valószínű tanulás, vagy közös tanulásra lehet talán valami lehetőség, ugye?
Akár ilyen, kávézásra, illetve különböző programok.
Mik vannak a terveitekben, vagy a programok? Szóval mire készültök? Most jó lenne, ha már át lehetne venni ezt a helyet, illetve átadni a közösségnek, de mi mindent tudtok itt elképzelni? Van nyilván valami víziótok?
Egyelőre az órarend vagy napirend kialakítása
folyamatban
van. Délutánra szeretnénk egyelőre koncentrálni, hiszen a gyerekek iskolában vannak 4 óráig, a szülők dolgoznak, tehát most a fejünkben az van, hogy délután, tehát 3 óra, 4 órától lenne nyitva a tér, és akkor különféle programok lennének a gyerekeknek. Van, amit a pályázatban kötelezően vállaltunk, ilyen például a pszichodráma, ami majd be fog indulni, remélhetőleg november végén.
Ma érdekes módon a Civil Rádióban a Közösségi Színházi Fesztiválról egy ilyen lesz néhány hét múlva Budapesten, ha érdekel benneteket, figyelmetekbe ajánlom itt a MUK Színházban, de ott már ez szóba került, hogy ez az a hely, amikor a színház eszközeit nem egy színjátszó produkció létrehozására használjuk elsősorban, hanem a közösségnek a konfliktusainak a megértésére, bár lehet, hogy ebből egy kis produkció is, ilyen is van, de akkor magyarán erre gondoltok a szín...
Pszichodráma, igen, ez két vezető, tehát két szakember fogja vezetni, és a gyerekeknek mi a kiskamasz korosztályt céloztuk be, egy játék, tulajdonképpen egy játékra lehetőség, ahol feldolgozhatja az őket foglalkoztató kérdéseket, vagy elakadásokat. Ez az egyik, és hát nyilván
filmklub,
kamaszklub, és hát igyekszünk meghívni, tehát tulajdonképpen szabad a mozgástér még, az együttműködő partnereink közül vannak olyan idősávok, amit ők is igénybe vehetnek, illetve majd lesz egy leülés a lakókkal, hogy megfogalmazzák, hogy ők mit szeretnének itt, mi legyen ebbe a térbe.
Akkor ez eddig, ha jól értem, amiket most mondtok, akkor ti azt következtetétek ki, hogy amit eddig tudtok róluk táborból, interjúból, szerintetek mit kell csinálni, és az a másik lépés, hogy ezt mellé kellene tenni azt, amit esetleg megfogalmaznak a lakók. Talán ilyenkor arra is érdemes készülni, gondolom én, hogy azért is jó beszélgetni velük, mert vagy megfogalmazzák, vagy nem, de nektek akkor észre kell venni, hogy ott a felszín alatt valami szükséglet van, csak azt ti mondjátok ki esetleg, de ők hozzák a felszínükre.
Igen, azért vannak már olyan programelemek, amiket így megfogalmaztak, ilyen például a tánc, uh-huh. hogy nagyon szívesen táncolnának.
Mondtátok, hogy sport is volt a gyerek, nyilván a mozgás ebben a közegben talán
benne
fontos.
Van most ebbe a programba ugyanúgy a szociális cirkusz, amit nagyon fontosnak
az
tartunk.
Mi?
A szociális cirkuszt azt a Magyar Zsonglőr Egyesület indított el évekkel ezelőtt, uh-huh. és tulajdonképpen a különböző zsonglőr eszközök használatával segítik a hátrányos helyzetű gyerekeknek, mert nem is kell hátrányos helyzetű gyereknek lenni, a különböző készségeiket. Tehát ilyen például a koncentráló képesség, uh-huh. a figyelem megtartás.
Hát ez a dobáló labda, vagy nem tudom, mi nem értek én.
Diabló labdákkal, uh-huh. stb. Uh-huh. stb. És ezt már a tavalyi alkotó táborban elkezdtük, a MOL által támogatott programunkba folytattuk, és ez most ugyan nem a közösségi térben lesz megrendezve ez a program, hanem pont a Pongrácz közösségi házba.
Ez egy közeli szomszédság, lakónegyed
a Vés utcához. A Bárka gyermekjóléti központ alátartozó uh-huh. közösségi ház.
Mert hogy az nagyon fontos, hogy ezek a gyerekek nem mobilisak, tehát nekünk nem csak az a célunk, hogy oda programokat vigyünk, hanem hogy őket integráljuk a környezetükbe. Mert hogy ők a Pongrácz telepre például nagyon kis számba járnak át. Talán amikor elkezdtek, az a tavalyi alkotótábor után volt, mert akkor kint volt a Heni az alkotótáborunkban, a Pongrácz közösségi ház vezetője, és akkor ott volt egy fej, akit uh-huh. ők megismerhettek. Uh-huh. Nagyon szorongóak ezek a gyerekek, az új környezetet nagyon nehezen tudják kezelni tulajdonképpen.
A honlapotokat, vagy a Facebookot, amikor néztem, akkor láttam, hogy voltatok talán a Bálnában, a szemmalmi rendezvényen, és abban megjegyzésként ott volt, ez persze az ember okoskodni akar, talán előre is tudhatta volna, de így sokkal izgalmasabb, hogy a gyerekek egy része nem volt még ilyen távol a lakóhelyétől.
Igen.
Budapest centrumában vagyunk, nem is olyan messze a 10. kerülettől, a 9. kerületben, és hogy ez is egy esemény, hogy elmozdultak a gyerekek.
Igen, tehát ez egy óriási probléma itt ebben a közegben. Magukkal, szülőkkel is beszélgettünk a kutatás során, és nagyon furcsa az ő megfogalmazásuk, mert például maguk szerint, amikor megkérdezzük, hogy maguk szerint mi a legveszélyesebb, hát a 8. kerület. És maguk szerint mi a...
és ők a 10.
Igen, és maguk szerint mi a legbiztonságosabb, hát az a Hős utca, mert hogy azok aha. a keretek, tehát hogy az ott lévő keretek számukra tök evidensek, nagyon világosak. Nincsen
ismerik
olyan,
azokat
ismerik,
pontosan
így
kezelni,
van, tudják kezelni, stb. Stb. Hogyha már ki szeretnénk őket mozdítani, tehát a legközelebbi bolt az a Penny Market, de oda se nagyon mennek el. Tehát, hogy így kiszállingóznak, de ami kicsit távolabb van, a Tesco, oda már abszolút majd,
ez
nem
majdnem
300 kevesen.
Méter, ha így magamban elképzelem.
Hát
azt a
Penny Market 300 méter, akkor a Tesco pedig, mit tudom én, 1 kilométer. Uh-huh.
Ennek mondjuk azért az is az oka, hogy nem engedhetik meg maguknak azt, hogy mondjuk jegyet vagy bérletet vegyenek. Uh-huh. Tehát.
És félnek az előítéletektől. Tehát nyáron pont volt egy... Pont ugye a Norvég program keretében volt egy élménytáborunk, egy 4 napos élménytáborunk, és hazafelé jövet, roma gyerekek is részt vettek ebbe a táborba. És
onnan,
beléjük,
ottani gyerekek,
igen,
ottani
igen,
roma gyerekek.
Igen, igen, igen.
Itt egyébként erről nem is beszéltünk, hogy itt cigányok és nem cigányok vegyesen lakják ezt a területet.
Így van, uh-huh. tehát ennek az élménytábornak az volt a rész, lényege, hogy közös élményeket szerezzenek uh-huh. a Pongrácz telepi, a Hős utcai és az újhegyi fiatalok, és hazafelé jövet az utolsó napon egy skinhead banda beléjük kötött, uh-huh. miközben ott voltak a felnőttek, tehát uh-huh. hogy azért valahol lehet érteni, hogy a szülők sem szívesen engedik el a gyerekeiket.
Mondtátok, hogy volt egy ilyen alaposabb beszélgetés. Van-e, történt-e ebben a feltárásban, vagy került-e felszínre olyan dolog, hogy mit csinálnának a szülők? Ugye most az az alaphelyzet, hogy ti egy civil szervezet vagytok, akik ilyen-olyan támogatásokat gyűjtve, hogy legyen valami erőforrás hozzá, elmentettek egy városrészbe, az Hős utcába, és ott valamilyen szolgáltatást, közösségi munkát, közösségfejlesztői programokat szerveztek. De hát ez ti nem állami intézményként, nem a önkormányzati vagy állami feladatból, hanem magatok végzitek ezt. Merült-e föl, hogy mit tudnának ehhez hozzátenni a helyben lakók, a szülők? Vannak erre példák, vagy kerültek-e ilyenek szóba?
A szülők egyelőre arra nagyon sok problémával rendelkeznek, és ez pszichésen annyira nagy kihatással van a mindennapi életükre, hogy ilyen ad-hoc módon tudnak működni. Hiszen a sok probléma a mindennapokban azt az embert leterheli pszichésen.
Szóval arra gondolsz, hogy távlatosan nem nagyon terveznek? És
nem nagyon terveznek. Aha, tehát rögtönzés. Így van, rögtönzésekben
na, de
megyünk.
Mégis azért volt-e olyan?
Persze, hát eljönnek velünk kirándulni, nekünk már az is nagy segítség.
Tehát akkor magyarán, ha együtt vagytok, akkor a gyerekek egy részére valaki figyel.
Így van, többek között.
Meg van olyan igényük, hogy például nyáron rendeztük meg a Szimplába, a közösség közös lábas mentén a közös főzést, és ott például több helyi Hős utcai asszony részvételével főztünk roma ételeket, és a bevételt például a közösség javára szeretnénk fordítani velük közösen eldöntve, hogy mire van szükség, vagy mi legyen, akkor például meg tudták fogalmazni, hogy cipőket kellene venni, mert jön az iskola, és akármilyen hihetetlen, ma Magyarországon bizony vannak olyan családok, ahol nincs cipője a gyereknek. Tehát ilyen szinten tudjuk egyelőre még őket bevonni, mert ahogy Zsuzsi mondja, nagyon-nagyon a mindennapi problémák lekötik őket, és említetted, hogy lett volna még egy vendégünk. Ő például sajnos ma tudtuk meg a hírt, hogy kilakoltatás előtt áll, mert hogy nem hosszabbították meg a lakásbérleti szerződését, és akkor naponta vannak ilyen problémák.
Mondjuk azt, hogy ezek tulajdonképpen napi drámák, amelyek a családokat érintik, és hogy ez a tervezhető, előrelátó elvárásainkat egy kicsit felülírja.
Talán ez a közösségi hely, ez arra is szolgál, hogy egy biztos pont legyen az életükben, tehát, hogy ahol például segítséget tudnak kérni, vagy egyszerűen csak így leülnek egy jót beszélgetni. Tehát, hogy sajnos ebbe a közegbe egyelőre az, ahhoz, hogy amíg az alapszükségletünk nincsen kielégítve, addig nagyon sokra nem tudunk számítani, úgymond.
Ők kire számíthatnak? Most például ti ott vagytok már, ez még talán egy nehézség is, hogy vigyázni kell, hogy nehogy túlon túl nagy terhet adjanak, vagy rakjanak rátok most szimbolikusan, hogy minden problémájukat ti oldjátok meg, de kikre számíthatnak ők? Nyilván van a kerületben egy ellátórendszer, intézmények, ezekre számíthatnak?
Igen, én azt gondolom, hogy számíthatnak, tehát azért ott van a helyi családsegítő szolgálat, akkor a Bárka gyerekjóléti központ.
A helyi az egy kicsit távolabb van, csak
hát,
hogy...
Igen, hát a város másik része.
Igen, tehát
vagy a kerület másik része.
Ha légvonalban kell, akkor igen, vagy közlekedési eszközzel. Próbáljuk őket összekapcsolni más civil szervezeteket, tehát például Törökőri Református Egyház van még jelen a Hős utcában aktívan. Aki nagyon...
érdekes, hogy az a 14. kerület.
Igen, de nincs messze. Tehát ott
ez egy különlegessége a Törökőri Egyház községben.
Nincsenek messze, gyalog sem, és ők például egy nagy segítőink nekünk, tehát próbáljuk összekapcsolni, hiszen egyedül nem fog menni. Tehát egyedül nem fog ez nekünk menni, úgyhogy igyekszünk mi is a partneri viszonyra törekedni, és együttműködő.
A mi az kik, még már egy-két percünk van, de már többször volt erről szó, arról is, hogy kik indítottátok el az egyesületet, de talán akik itt most dolgoztok, az nem biztos, hogy ugye az a kör, vagytok ketten, de biztos a fotókon látom, hogy sok mosolygó ember van még rajtatok kívül. Kik a többiek, önkénteseitek nyilván?
Igen, sok önkéntesünk van, ennélkül nem is menne. Körülbelül 10-15 önkéntesünk van, ebből 5-6-an aktívak.
Akik állandóan
így van, aktívak és munkacsoportokban végzik a feladatukat, mindenki önkéntesen végzi, mi is. Egyetem, főmunkahely, mellékállás mellett vannak olyan önkéntesek, akik ugye aktívan velünk vannak, és vannak, akik csak néha kapcsolódnak be, adhok jelleggel mondjuk egy-egy programra.
Ha jól vettem ki, akkor most indul egy új szakasza ennek a munkának, hiszen már rengeteg előkészítő, aktivizáló, vagyis milyen felrázó dolog történt abból, amit elmondtatok meg, amit elolvashat az ember rólatok, azt lehet tudni. Ha valaki érdeklődne, vagy valaki csatlakozna, vagy valami kapcsolatot keres felétek, akkor a Facebook és a web oldalatokon megtalálhatóak vagytok, ugye, amiről beszéltünk?
Így van, vagy a kontúregyesület@gmail.com-ra lehet írni, hogyha esetleg valaki szeretne önkéntesként csatlakozni a munkánkhoz.
Tudható, hogy nagyon nagy szükség van kapacitásokra. Hirtelen ennyi fért a mai beszélgetésbe, vissza fogunk még térni, ezt ne vegyétek fenyegetésnek. A Kontúr Egyesületről beszéltünk, akik a Hős utcában egy érdekes közösségi munkaprogramot kezdtek nagyon nehéz közegben, de biztosak vagyunk benne, hogy sikeresek lesztek majd, vagy legalábbis reménykedünk benne. Köszönjük!
Mi is köszönjük
szépen!
Now I've been happy lately, thinking about the good things to come, and